Sokaknak ambivalens érzései vannak, de megnyertük a bolgárok elleni mérkőzést Szófiában. 1957 után 2020-ban ismét idegenben győztük le a bolgár válogatottat, és ezzel lehetőséget teremtett a magyar labdarúgó válogatott arra, hogy november 12-én Izland ellen a Puskás stadionban megmérkőzzön a labdarúgó EB-re való kijutásért, amelyet egyébként majd 2021-ben rendeznek meg. Ezzel tudnánk összefoglalni a csütörtök esti történteket, de azért ennél jóval többről van szó. Itt van velünk a podcast műsorban Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Göbölyös András, az Origo Sport munkatársa, és Novák Miklós, a Magyar Nemzet Sportrovat vezetője. Én Landos Gábor vagyok, és köszöntök mindenkit. Volt-e bármelyikőtökben kétség a meccs előtt, hogy ezt a meccset megnyerheti-e a magyar válogatott, Miklós?
Nem féltem ettől a meccstől. Elmondom neked őszintén, pedig általában pessimista szoktam lenni. A bolgár futball, sőt, a kicsikét még jobban mögé nézek, Bulgária elég mély válságban van. A magyar labdarúgás viszont, és most megint nem a reklámhelye, az öntömjenezésé, szerintem ezen túl van, fölfele halad egyértelműen. Mi voltunk a mérkőzés esélyesei, ezt a fogadóirodák is megmutatták, még Szoboszlai Dominik nélkül is.
Gyuri, féltél-e?
Tényleg valahogy úgy benne volt a levegőben, hogy nem bukhatunk el Bulgáriában, hogy eljutunk eddig a utolsó mindent eldöntő meccsig, ami már itthon lesz, hogy eldönts, hogy kijutunk-e a budapesti rendezésű EB-re, hiszen ez egy olyan tét, ami még soha nem volt a magyar futball rendkívül gazdag történetében sem. Azt, hogy 60 nem tudom hány év után nyertünk, amit nagyon sok helyen olvastam, azért azt árnyalnám azzal, hogy két VB-n összefutottunk, igaz, hogy az nem tekinthető idegenben játszott meccsnek, semleges helyszínen meccsnek, játszott meccsnek számít, Chilében és az angliai VB-n, és ott elég fölényes győzelmet arattunk mind a kétszer, tehát ez hozzátartozik azért a teljes képhez. Miközben mindig ott van egy rossz érzés az emberben, hogy úristen, bármi lehet, azért valahogy tényleg úgy benne volt a levegőben, hogy nem lehet baj.
András?
Játéktudást tekintve egyáltalán nem féltem, viszont a mérkőzés előtt már annyi rosszat lehetett olvasni a bolgárokról, az elmúlt két évben összesen egy meccset nyertek.
16-ból, igen.
Igen, nagyon rossz formában vannak, hogy én igazából ilyen korábbi kapusként nagyon babonás vagyok, és magától a meccstől nem féltem, csak attól féltem, hogy annyi rosszat hallottuk róluk, hogy nehogy most támadjanak fel. Aztán igazából megrúgtuk a gólt viszonylag elég gyorsan, majd jött Gulácsi Péternek az a
hatalmas, hogy megrúgtuk. Rúgtunk két gólt, úgyhogy igazából nem rúgtunk kapura.
Igen. Majd jött Gulácsi Péternek az óriási bravúrja, amit lábbal védett, és én ott igazából ott voltam vele úgy, hogy itt nem kaphatunk ki.
Én nagyon féltem ettől a mérkőzéstől, de nem tudom megmondani igazából, hogy miért. Akkor kezdtem el félni, amikor hallottam, hogy Szoboszlait nem engedi el az Salzburg, és úgy voltam vele, hogy ennyi bal szerencse, ami ezt a Rossi nevű embert éri a kapitánykodása alatt, sérülések, hiányzások, stb., hogy itt most valami baj lesz, de aztán valóban, ahogy mondjátok, itt nagyon aggódni nem kellett ezen. Na most a furcsa kérdés az, hogy megérdemli-e egy olyan csapat, hogy játszon egy EB kijutásért, amelyik egyszer már benne volt ebben a szituációban egy éve, ugye Wales ellen úgy mentünk ki Cardiffba, hogyha azt a meccset lehozzuk egy ponttal, akkor megyünk az EB-re. Az ott nem sikerült. És gyakorlatilag kaptunk egy olyan ajándékot, azért ezt ne hallgassuk el, aminek hozója egy Görögország-Észtország meccsen, egy Nemzetek Ligája meccsen egy öngól volt.
Ne vedd el a kenyeremet, Lanti, készültem.
Na, parancsol.
Lambropoulos. Az ő nevét kell imába foglalnunk, az görög játékos, aki öngolt vétett, és ezzel kapott ki Görögország Észtországtól az utolsó fordulóban. Emlékezzünk erre a negyedik forduló után, a észtországi 3-3-at követően temettük a csapatot, megnyertük az utolsó kettőt, de a görögök csak otthon egy döntetlent játszanak az észtekkel, akkor harmadik hely a Nemzetek Ligájában, és már régen búcsút inthettünk volna az EB-nek. Erre jött Lambropoulos sporttárs, aki egy öngólt szerzett, saját csapata kárára, és ezáltal megteremtette nekünk a lehetőséget.
Na jó, ettől szép a sport.
Ez nehéz kérdés, az érdem, az én is szeretem az igazságosságot, az igazságot beleszőni a sport eredményekbe, nem biztos, hogy mindig célra vezető, mert akkor most elemezni kéne azt is, hogy a szlovákok ellen nekünk itthon minimum a döntetlen járt volna. Azerbajdzsán ellen ne hallgassuk el, az a kínos végjátékban viszont nem feltétlenül érdemeltünk győzelmet.
Igen, azt viszont ne felejtsük el, hogy 4 évvel ezelőtt megint csak az volt, hogy már majdnem tovább jutottunk a csoportból, amikor megint egy tőlünk független 2 csapat által játszott meccsen csúsztunk le. Igen. Az egyenesági továbbjutásról, és kárhoztattunk, gondoltuk akkor pocselejtezőre, amiből végül is nagyon jól jöttünk ki. A norvégok elleni oda-vissza győzelemmel, és azt mondtad, hogy rossz hiba a szerencsés, akkor megmondjuk azt, hogy egyrészt a tegnapi meccset, aztán látva egyáltalán nem lehet ez a véleményünk, másrészt ez önmagában egy óriási szerencse, hogy kaptunk egy pótvizsgát.
András?
Ez egy összetett kérdés, de igazából, hogyha az elmúlt 2 évnek a történéseit összegezzük, azért Grupa Arénában megvertünk egy VB ezüstérmes horvát válogatottat, legyőztünk egy Velszt, amelyik a 2016-os Európa-bajnokságon elődöntőt játszott. Nyilván a pontok alapján nem érdemeljük meg, de viszont tettünk azért annyit, hogy ott lehessünk, és Marco Rossi is pont nyilatkozta a tegnapi meccs után, hogy csak szerencsével nem lehet győzni, azért dolgozni is kell, és szerintem azért ezért megdolgoztunk.
Igen, és amit mondtál, hogy ott a Nemzetek Ligája utolsó 2 meccsét azért meg kell, tehát a 3-3 után,
nyerni.
A 3-3 után, amikor tényleg letargia volt, hát én ott voltam azon a tallini mérkőzésen, én egy fabatkát nem adtam volna, hogy itthon bármi történik ugye a finn és a görög csapat ellen.
Ivan Rossi fölrázta a csapatot. Egyébként nem akarom a kérdést ezzel a gondolattal eldönteni. Én úgy szoktam fogalmazni, a magyar válogatottól szerintem nem várható el, hogy kiusson bármelyik világeseményre. Ellenben az igen, hogy az utolsó mérkőzéséig legyen versenyben. Ezt teljesítette.
Most ha megnézzük az izlandi csapatot, akkor gyakorlatilag hasonló cipőben járnak, mint mi. Ők úgy kerültek ide, hogy az A divízióba voltak a Nemzetek Ligájában, tehát legfelül. Ott egy 3-as csoportban az utolsó helyen végeztek, és ezzel estek ide le, és az EB-re ők sem tudtak kijutni, és most figyeljetek, játszottak egy 4-2-es vereséggel végződött, számukra 4-2-es vereséggel végződött meccset Albániában. Tehát Tiranában 4-2-re kikapott az az izlandi válogatott, amelyik most majd Budapestre készül. Akkor ebből milyen következtetéseket lehet egyáltalán, ha le lehet egyáltalán vonni? Most is nagyon rosszul kezdték a Nemzetek Ligáját, ugye otthon vereség 1-0-ra Angliától, idegenbe kikaptak 5-1-re a belgáktól, de mondjuk az belefér, hogy a belga válogatott jelenleg a világ egyik legjobbja. Szóval hova tegyük most Izlandot?
Én egy icipicit még, ha szabad, visszalépnék a bolgár meccsre. Egyrészt belehergeltük magunkat ebbe, hogyha nincs Szoboszlai, akkor vége a világnak. Egy ember hiánya annyit jelent, hogy emiatt kapunk ki Bulgáriában, akkor nincs miről beszélni. Aztán lám, persze nem kis szerencsével, de lett szabad rúgás gólunk is Szoboszlai távollétében is, és hogyha az előbb pikirtkedtem azon, hogy tulajdonképpen nem is rúgtuk kapura a labdát, testével sodorta be, vagy a melléről pattant be melkasáról Vili Orbánnak az első gól, a második pedig egy szerencsésen, számunkra szerencsésen, a bolgárok számára nagyon bal szerencsésen megpattanó szabadrúgás volt, akkor azért mondjuk el azt, hogy ne fanyalogjunk véletlenül sem, hiszen hosszan tudnánk sorolni azokat a meccseket, amikor mi voltunk a bolgárok idézőjelben, illetve tegnap egy kicsit már sajnáltam is őket, egy kicsit olyanok voltak, mint amilyenek mi voltunk évtizedekig, hogy ugye elmondhatjuk a meccs után, hogy nem is voltunk sokkal rosszabbak, meg akár rúghattunk volna még 2 gólt, meg az ellenfélnek szerencséje volt, meg a játékvezető lehet, hogy őket segítette. Rengeteg ilyet mondogattunk vesztes meccsek után, tehát egyáltalán ne mentegetőzzünk most amiatt, mert némi szerencsével tovább jutottunk. Inkább az, és én hiszek abban, hogy igazságos a futball, inkább azt lehetett érezni, hogy a mi csapatunk magabiztosabb, a mi csapatunk jobban elhiszi, a mi csapatunk jobban megérdemli. Az egy teljesen megfoghatatlan tényezők által alakított, és mégis nagyon exakt jelzés, amit Miki említett az elején, hogy nem vették meg a belépőket, nem volt a lehetőségekhez mérten telt ház, valamit a nézők is éreztek. Tehát ez a letargikus hangulat, ami nálunk is a 2000-es évek elején elején volt, emlékszem, hogy, hogy válogatottnál dolgoztam, és elvileg volt esélyünk tovább jutni az EB selejtező csoportból, és akkor a Lettek ellen kijött 3000 néző a Népstadionban annak idején, és úgy fájt az embernek, hogy benne volt a levegőben, hiába gondoltuk azt, hogy kijuthatunk, valójában abban a millióban, abban a hangulatban, azzal az önbizalommal, azzal az egész hangulattal a futball körül esélyünk sem volt.
Kell félni Izlandtól?
Szerintem kell.
Visszacsatoljak egy kicsit az eredetét.
Indünk ki abból. Izland 2016-ban negyed döntőt játszott az Európa-bajnokságon. Részt vett a 2018-as világbajnokságon. Kijutott oda.
Na de most mondtam, 4-2-re kikapott az albánoktól.
Oké, de az egy részeredmény.
Na de az, egy nagyon fontos részeredmény, mert annak köszönheti, hogy nem jutott ki az EB-re.
És világos, de az mégis csak tekintsük egy kisiklásnak. Az ország futballjának az erejét sokkal inkább bemutatja az előző két világverseny, amelyiken részt vett. Szerintem annyival vagyunk esélyesebbek ezen a mérkőzésen, hogy mi vagyunk a házigazdák. Hogy Budapesten, a Puskás Arénában, ráadásul immár nézők előtt, hogyha csupán nem, ha nem is 60 ezer, hanem csupán 20 ezer néző előtt, de mégis nézők előtt mi játszunk. Kint egy ködös, hideg, esős meccsen, műfűvön, valószínűleg Izland lenne az esélyesebb, hogy Romániát is legyőzte. Itthon én azt gondolom nem sokkal, mert tényleg az izlandiak sehol senkitől nem ijednek meg. A hihetetlen mély akarat, vágy van bennük valahogy, ez a skandináv északi mentalitás nem ijednek, tehát akkor sem, hogyha hátrányba kerülnek, ugyanúgy fognak futballozni mindvégig, de itthon valamivel esélyesebbek vagyunk.
Viszont ami ebben bele lehet kapaszkodni, András, az, és most lehet, hogy ebben nem fogtok nem egyet érteni, hogy szerintem a 2016-os EB-n az ellenük játszott meccsen játszott a magyar válogatott a legjobban. Bármennyire is paradoxon ez, abból a szempontból, hogy 2-0-ra vertük az osztrákokat, és 3-3-at játszottunk a portugálokkal, de a kitett teljesítményre, ahogy én emlékszem, az a legkeményebb, az az Izland elleni meccs volt. Nem?
Igen, azt a meccset szerintem meg is nyerhettük volna, nem azt mondom, hogy simán, de benne volt a győzelmünk. Igen, visszakanyarodva az előbbire, szerintem Izland nem esélyesebb, magunkra sem mondanám azt, hogy esélyesek vagyunk, de viszont tény, hogyha visszakanyarodunk egészen 2015-ig, akkor ez a magyar válogatott bizonyította, hogy hazai pályán fontos meccseket meg tud nyerni. Szóval itt lehet akár a Velszi, a horvát, a norvég meccs. Tényleg azért a hazai pálya. Itt a hangulat nagyon érdekes lehet, mert volt a tegnapi meccs is, ahol 8500-an voltak egy stadionba, és a bolgárok, szóval nem volt hangulat a mérkőzésen. Igazából valószínűleg beletörődtek a sorsukba. De azért kérdéses, hogy a 66 ezres Puskás Arénában, hogyha 20 ezeren lesznek, ott azért milyen lesz így az akusztika, a hangulat, de biztos, hogy nagy lökést adhat.
Egyet értetek ezzel egyébként, amit mondtam, hogy ott a 2016-os EB-n az volt a legjobb teljesítmény?
Hát a legemlékezetesebb az mindenképpen a portugálok elleni volt a rúgtak.
De az nem ugyanaz,
volt,
bocsáss meg. Tehát
én egyetértek veled.
Emlékezetes, meg a maga a...
Igazad van, én őszintén mondom, ott voltam minden meccsen Franciaországban, őszintén mondom, nem emlékszem erre, hogy annyira
mert
jól
játszottunk
volna. Mert
ott kellett a legtöbbet tenni.
Már olvastam érte. Azóta többször, főleg most, hogy készülünk Izland ellen, hogy ott voltunk a legjobbak. Az, hogy rúgtunk 3 gólt Portugáliának, hogy Gera lőtt egy olyan gólt, amit aztán a torna legszebb találatának választottak, hogy a későbbi győztes ellen tulajdonképpen közel álltunk a győzelemhez is, az úgy sokkal jobban megmaradt bennem. De való igaz, hogy nagyon tartottunk akkor is Izlandtól, és nem véletlenül. Az például sokkal mélyebben belém ivódott, ahogy az angolokat búcsúztatták utána. Az volt szerintem ennek a garnitúrának a csúcs, az angoloknak a legyőzése. Nagyon bízunk benne, hogy leszállóákban vannak. Nekünk voltak elképesztő szomorú emlékeink, vagy vannak emlékeink Izlandtól kapott pofonokról. Még gyerekként voltam kint, amikor Jene Imre volt a kapitány, és elképzelhetetlen volt, pláne miután vezettünk Kovács Kálmán góljával 1-0-ra, hogy Izlandtól ki lehet kapni a futballban, és kikaptunk, és aztán már Jene Imre elmenekült, és egy másik megdöntős edző, egyébként játékos legenda, Puskás Ferenc volt már a visszavágó idején a kapitány, vele is kikaptunk, ott kiállították Márton Gábort a Fehérvár most a edzőjét.
Igen, ott küldte el egész csapatot Knézi Jenő dolgozni a közvetítésre.
Igen, tehát ezek rettenetes emlékek voltak. Aztán visszaszereztük a becsületünket, mert azt hiszem talán Lothar Matthäusszal, vagy nem is tudom kivel, voltunk újra egy selejtező
csoportban. Bocs, előtte még volt egy harmadik vereség.
Életemben egyszer voltam Izlandon, akkor már a válogatottal, Gelle Imre volt a kapitány, akkor talán döntetlent játszottunk, de nem esküdnék meg rá, de ez a közvetlen
Nem, az egy barátságos meccs, egy barátságos meg is nyertük.
Volt, lehet, hogy meg is nyertük, és utána játszottunk, így van, Svédországgal döntetlen, már a svédek ellen készültünk. Az meg egy olyan meccs volt, amin remekül játszottunk, de nem adta itthon a tévé, tehát ugyanaz az időszak, amiről az előbb beszéltünk, hogyha még véletlenül jók is voltunk, annak se tudott örülni az ország, mert nem látta a meccset.
Szóval, de hogy emlékszel vissza arra a Marseille meccsre?
Úgy, mint te.
Ugye?
Most már ígérem, hogy Izlandról is fogok.
Akkoriban, ugye, ennek ides tova már 4 éve, több mint 4 éve, különösen ritkaság számba ment az, hogy a magyar válogatott, ahogy szokták mondani, nem túl szép kifejezéssel dominált végig, megkaptuk a gólt, támadtuk most, hogy 50 percen át, és a levegőben lógott az egyenlítő gólunk mindvégig. Amit ugye egy szerencsés talált volt a vége, mert öngól lett a Bödelől, ha valaki belépett, hogy egy izlandi roppattant a hálóba labda, de azt ne vegyük el a miénktől, hogy azt a meccset irányították, beszorították Izlandot a saját kapuja elé, ami egyébként akkoriban sem volt igazából jellemző a magyar válogatottra, és azóta se nagyon ezt mondjuk.
Ilyen meccset nem nagyon láttunk azóta.
Így van, így
van. Tehát láttunk olyat, hogy megvertük a horvátokat, vagy a velszieket, egy teljesen másképp alakuló, vagy más játékot hozó meccsen, de amit te mondasz, az valóban úgy van, hogy ott abszolút mi irányítottunk. És ettől emlékezetes ez az egész.
Így van, az annyira ritka volt, és annyira meglepő volt nekem azon az EB-n, hogy tényleg a storkot nem akarom az egekbe emelni és fölmagasztalni, de azzal a 4 hetes, 5 hetes felkészüléssel, hogy mit ért el, hogy tartottuk, jártuk hátul a labdát. Nem az volt, mint korábban jellemzően mindig, hogy pánikszerűen föltárasztuk a labdát, és gyertek, aztán majd hát, ha lesz nekünk is szerencsénk, hanem próbáltunk mi játszani.
Van ennek a mérkőzésnek, ennek a bolgár-magyarnak még egy nagyon érdekes aspektus, amiről megmondom őszintén, nem sokat olvastam, hallottam eddig, de hát most beszéljünk, hogy a 3 gólunkból 2-t olyan játékos lőtt, aki, most próbálom nagyon szépen fogalmazni, ugye nem Magyarországon látta meg a napvilágot, nem Anya Nikolic és Willi Orbán, de tudjuk, hogy ugye a Nikolicsnak az édesanyja ugye magyar, tehát ő egy kicsit más megítélés alá esik, mint Willi Orbán, de ez már egy új trend kezdetét mutatja, egy olyan trendét, amiben a világfutball egyébként már réges-rég belelépett, miközben nekünk szerintem ebben van némi hátrányunk. Hogy vélekedtek erről? Először Gyuri, vagy Miki, vagy András, amelyikőtök.
Csak Miki. Ne beszélj ki a Gyuri műsoridőt, hagyjon
nem,
nekünk is.
Nem, így van, persze nem, nyugodtan. Szóval mondjad.
Próbálom röviden. A mi helyzetünk speciális. Mindenki szeret honosítani. Ma már nem szentségtörés az, hogyha például azt a bolgároknál is láthatunk egy brazil játékost, aki ott játszik, megszerette a környezetet, Brazíliában sose lenne válogatott, Bulgáriában örülnek neki, és így tovább. A mi helyzetünk nem teljesen ilyen, bár nekünk is van Leandrónk. Abba kell belegondolni, hogy minden harmadik magyar ember a mai Magyarország határain kívül él körülbelül. Tehát nekünk egy hatalmas energiaforrásra és a tehetségeknek egy nagy bázisára kell tekintenünk. Egyrészt a hagyományos határon túli kárpát-medencei magyarok lakta területekre és magyar közösségekre, másrészt az olyanokra, akik itt-ott a világban élnek, Svédországtól Dél-Amerikáig. Tudjuk, hogy előkerülnek ott is magyar származású játékosok, nagypapája magyar volt, és így tovább. És ez egy komoly erőforrás, amivel szerintem a jelenleginél is jobban kellene élnünk, mert ha az előbb említett arányt nézzük, akkor lehetne minden válogatott keret, vagy az olimpiai csapat úgy általában egyharmad részben nem Magyarországon született magyar nemzetiségű, vagy magyar származású, vagy magyar gyökerű sportoló, és ezzel élnünk kéne, ahogy mondjuk megint egy másik nagyon speciális eset, Törökország. 3 irodát tart fönn Németországban, hogy megkeresse a török, németországi török tehetségeket, és hazacsábítsa őket, és lehet, hogyha Özil mondjuk 10 évvel később születik, akkor már visszahonosították volna a törökök. Annyira erőteljes és intenzív ez a dolog. Ez nekem régi mániám, sokat írtam róla, lobbiztam érte, kutatnunk kéne ezeket a tehetségeket, mert eddig egy kicsit esetleges volt a dolog. Tehát volt magyar válogatott játékos Kárpátaljáról, Sándor György, Felvidékről Priskin Tamás, Délvidékről Nikolics Nemanja, Erdélyből Csizmadia Csaba, de nem azért, mert valami központi intézményesített program révén bekerültek a magyar válogatott szakvezetések a látókörébe, hogy így fogalmazzak, hanem azért, mert úgy alakult az életük. Nikolics például saját maga hajtotta, hogy állampolgár legyen, szövetségkapitányok sora nem volt hajlandó erről tudomást venni, már majdnem behívták a szerb válogatottba, amikor végre Egervári Sándor, és ezt elnézést, de nem fogom soha elfelejteni, a 8-1-es meccsen Amsterdamban 5-0-nál vagy 6-1-nél küldte pályára végül, amikor már évek óta követelte mindenki, hogy legalább egy percre rakja be, hogy hivatalosan magyar válogatott legyen. Nikolić Nemanja, aki azóta szerintem százszorosan bizonyította, hogy rászolgál, és nemzeti érzelmű legalább annyira, mint bárki más a csapatban. Tehát én nem megütköznék ezen. Egyébként Willi Orbánnak meg az édesapja magyar. Ő már nem itt nőtt föl, nem beszél magyarul. Nikolić beszédén is érződik akcentus, de azért jól beszél magyarul. Szóval én azt mondanám, hogy még nagyobb hangsúlyt kellene elfektetni, főleg azért, mert nálunk sem a játékosokat, sem az edzőket, a szürkállományt tekintve azért nem dúskálunk. Erre egy erőforrásként kellene tekinteni, amit még jobban ki kellene használni.
András?
Ezzel teljesen egyetértek. Nagyon sok válogatottat tudnánk felsorolni, ahol vannak ilyen játékosok. Ha most például Négo esetét nézzük, szerintem ő az elmúlt 2-3 évben magasan az NBA egy legjobb futballistája volt. Most a Fradi azért feljött, most már lehet, hogy nem ő a legjobb. Talán jobb is lett volna, hogyha egy 2-3 évvel korábban érkezik ez a szabály, de szerintem ő nagyon-nagyon nagy erőssége lesz a magyar válogatottnak, főleg a jobb oldali védőposzton, ami szerintem azért évek óta egy óriási hiányposzt lesz nálunk. Marco Rossi a bulgár meccs előtt mondta is, hogy nem fogja kezdetni. Én egyébként azt hittem, hogy ez egy kis altatás. Én biztos voltam benne, hogy kezdeni fog, de szerintem ő az Izland meccsen már ott lesz a kezdő csapatban, és nagyon nagy erőssége lesz a csapatnak.
Amiket Gyuri elmondott, az a viszont teljesen egyetértek, nem tudom, már emlékeztek erre, hogy Nikolić hogy került egyáltalán a magyar labdarúgás vonzás körzetébe. Volt ez a bizonyos összmagyar Kárpát-medencei diákbajnokság, ahol az volt a versenykiírás, hogy a határon túli csapatok kezdő csapatában a 8 magyar mellett lehetett 3 többségi nemzetből származó játékos. A Nikolićnak az édesanyja magyar, jó tudjuk, de azért alapvetően ezt ő nem is tagadja, a szerb identitás határozta meg a gyerekkorát és kamaszkorát, de játszott abban a csapatban, abban az entai csapatban, amelyik részt vett ezen a bajnokságon, és ott már fölfigyeltek rá, gólokat rúgott. Nikolićnak helye van a magyar válogatottban, ez szerintem épeszű magyar ember nem firtathatja. A magyar az édesanyja, a Magyarországon futballozott, itt lett elismert nemzetközi szintű játékos, gólkirály nálunk, Lengyelországban, Amerikában, hát miért ne lenne magyar válogatott? Nem akarom az egész kérdéskört, mert erről kitárgyalni, mert órákorot lehet beszélni. Egyébként az MLS-ben van a Gyuri, ez pontosan tudja, olyan törekvés, hogy fölkutatni a tehetségeket. Kusnyér Erik például egy újabb nevet, hagy mondjak, de az U19-es csapatunkban volt 2 komárom srác, hogy mennyire a történelem ezt hogy meghatározza. Az egyikük azért lehet gond nélkül magyar válogatott, mert az a szabály a FIFA-nál, hogyha 4 nagyszülőből 2 bizonyíthatóan a fogadó ország állampolgárságával rendelkezik, akkor gond nélkül lehet felnőtt válogatott. Mivel az ő nagyszülei a bécsi döntés és a II. Világháború elbukása közötti időszakban születtek, ezért ő lehet magyar válogatott. Miközben a társa, mert az ő nagyszülei most 38 előtt vagy 45 után születtek, nem. Tehát egészen döbbenetes.
Iszonyat.
De és akkor még Négóra egy gondolatot engedjetek meg.
És ezt a FIFA-nál elmondod, nem is értik, hogy miről beszélsz. Holott teljesen abszurd.
Így van, erre külön irodájuk van egyébként a FIFA-nál, hogy ezeket vizsgálják, ezeket az eseteket. Négóra visszatérve, én őt lehet, hogy nem leszek népszerű, nem válogatnám be a magyar nemzeti csapatba, nem azért, mert nem magyar és mert francia, hanem mert hatalmas különbség van Leandro, Leo és Négó között. Leandro talán fiatalabb volt, ugye 18 éves, amikor ide került, de megtanult magyarul, fontosnak tartotta, az egy más kérdés, hogy magyar a felesége, itt él a gyerekei magyarok. A Négó hány éve futballozik itt? 5-6? És narancsok nem vette arra a fáradtságot, hogy megtanuljon magyarul. Miért nem?
Ez fontos?
Nekem igen. Tehát nekem az fontos, hogyha ő magyar, a jégkorongozókkal szemben ugyanez volt a kifogásom, akik jöttek a tengeren túlról, ha nekik fontos az, hogy a magyar válogatottban szerepeljenek, akkor tanuljanak már meg. Emlékezzetek rá, Márul Ferenc Sille Tamásnak, akinek az édesapja magyar, és azért beszélt magyarul jól, vonakodott megadni az állampolgárságot, mert azt mondta, hogy tessék a minden kérvényező útját végigjárni. Attól, mert te sportolod, és most úgymond nagy szüksége van a csapatodnak rád, ez ne legyen egy nyomásgyakorlás. Ma ezt sem nehezen értenénk, vagy fogadjuk ezt el, hogy úristen, Sille Tamás, hát persze, hogy válogatott lett. Én azzal kezdeném, mint hogy Viniciusnál is, Négónál is, igenis tessék akkor egy nyelvtanfolyamra beiratkozni, ha eddig ezt elmulasztottad, tanulj meg magyarul. Az nem normális dolog szerintem, hogy mondjuk a magyar válogatott öltözőjében persze Rossi most külföldi kapitány, tudom, ez egy speciális helyzet, de a játékosok egymással mondjuk azért nem magyarul beszélgessenek. Ez Németországban, de még a Bayern Münchennél, ami klubcsapat, elképzelhetetlen. A Bayern München megköveteli ezt, azt, hogy minden egyes légiósa németül kommunikáljon. Amíg erre nem képes, addig nem is nagyon fog játszani.
Ebben az esetben egy picit megengedőbb vagyok. Tehát ha Messi nem tud angolul, már pedig nem tud angolul, egy ilyen ember, aki a világ futball körforgásában 20 éve a Himalája tetején üldögél, akkor én nem tartom akkor a tragédiának, hogy Négo nem tud magyarul, de ez az én véleményem.
De nem akar angol válogatott lenne Messi.
Oké, de te is érzed ennek a fonákját.
Nagyon nem röviden tudom. Reagálva, Miki és az általad elmondottakra, pont a német példát akartam mondani én is, hogy a magát talán sokkal elfogadóbbnak hirdető német közeg egy olyan szupersztár edzőtől, és ez a Messi példájától nem esik messze, mint Pep Guardiola is megkövetelte, és ő német tanfolyamra járt már egy évvel.
Ancelotti detto.
Hogy tudta, hogy oda fog kerülni, mert nem
lehet. Trapattoni megtanult németül?
Beckhardt.
Kénytelen volt. Hát azt most csak nagyon halka mondom, hogy mondjuk amikor Tajti Mátyás oda került a La Masiára, ami a Barcelona utánpótlás nevelő intézete, akkor ő fanyalgott azon, hogy hát miért kéne neki itt katalánul megtanulni, amikor, amikor az angol a fontos nyelv a világban. Hát nem állítom, hogy ezért, de azért nem is sok sót evett meg ott a Barcelonánál.
Kell magyarul tudni a Négónak?
Én is úgy gondolom, hogy inkább a teljesítmény számít, de egyébként visszakanyarodva Barcelonába, a klub történetének egyik legjobb játékos, a Rivaldo soha egy szót nem tanult meg katalánul, és a mai napig a lábát csókolgatják.
Rivaldónak igazából megbocsátanánk, hogy nem tud magyarul.
Ez megint az a történet, hogyha Négo góljával megverjük Izlandot, senkit nem fog érdekelni, hogy milyen nyelven beszél.
És hogyha 7 Négo lesz a csapatban, vagy 8.
Ha rúg egy gólt Izlandnak, akkor eltekintünk tőle, hogy az alanyi és a tárgyas ragadás között.
Tegyétek fel a kezeteket, melyikőtök nem írt a francia válogatottat cikiző cikket pályafutása során? Lanti föltette. Én beállom, én írtam.
Te szigorú vagy ebből a szempontból.
Igen, mert akkor a nemzeti futballt, a válogatottak küzdelmét szüntessük be, legyen klubfutball. Akkor nincs szükség a válogatottakra. Szerintem...
Én egyébként Miki hozzáállását is megértem, hogy az ember szeretne azonosulni a csapatával, és ezt akkor tudja megtenni, hogyha tényleg úgy érzi, hogy olyanok játsznak ott, akiknek maguknak is fontos a nemzeti ügy. De azért mi magyarok gondoljunk mindig arra is, és lehet, hogy demagógnak fogok tűnni, hogy azért Kubala Lászlót csak befogadta a spanyol válogatott.
Megtanult spanyolul?
Hogyne, természetesen. Játszott is, szövetségkapitány is volt majdnem 12 évig. Puskás Ferencet is nevezték, a világbajnokságra játszott 4 mérkőzést a spanyol válogatott.
Aki nem csak spanyolul, hanem te jól tudod, angolul, görögül, de még arabul is.
Hogyne.
Bizony szinten megtanult, miközben nem, ebben, sokkal ebben lesajnálták, hogy egy egyszerű gyerek.
Hát igazad van, tanuljon meg magyarul, ebben egyetért.
Oké, ezt a vitát itt most nem fogjuk eldönteni, mégis egy kedves történettel zárom akkor ezt a műsort, ami idevág, amikor Dombi Tibor kikerült az Eintracht Frankfurt együtteséhez, akkor Sztáni Istvánt, az ottani magyar legendát kérték meg, hogy segítsen Dombinak a beilleszkedésben, és azt hiszem Pista bácsi végig azzal foglalkozott, hogy Tibornak segített németről magyarra megérteni a labdarúgás alap elveit Németországban. De ezzel nem Dombit akartam semmiképpen kipécézni, csak úgy eszembe jutott, viszont most a műsoridőnk véget ért. Köszönöm szépen Szőlősi Györgynek, Novák Miklósnak, Göbölyös Andrásnak, hogy itt volt. Az Origo Sport podcastjét hallották, olvassanak bennünket addig is, amíg a következő műsorra jelentkezünk, amelynek témája Dzsudzsák Balázs lesz. A viszonthallásra.